kapukat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindannyian gyermekek és testvérek vagyunk. Mindannyian azért élünk, mert valaki világra hozott, és nem tudunk növekedni mások nélkül, akiknek szeretetet adhatunk, és akiktől szeretetet kaphatunk. Jelentette ki Ferenc pápa a gyermekek első világnapjára küldött üzenetében. A világnapot május 25-én és 26-án tartják Rómában. A Szent Atya kér mindenkit, ne feledkezzen meg azokról, akik bár még nagyon fiatalok, már betegséggel és nehézségekkel küzdenek a kórházban vagy az otthonukban, akik a háború és az erőszak áldozatai, akik éheznek és szomjaznak, akik az utcán élnek, akiket elszakítanak szüleiktől és akik katonaként harcolni vagy menekülni kényszerülnek, akik nem járhatnak iskolába, akik bűnbandáknak, a kábítószernek vagy a rabság más formáinak vagy a visszaélésnek az áldozatává válnak. Röviden mindazokról a gyermekekről, akiket ma is kegyetlenül megfosztanak a gyermekkortól. Ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk. Egységben kell lennünk Jézussal, fogalmazott Ferenc pápa majd hozzátette. Valójában önmagunkban nem is tudunk boldogok lenni, mert az öröm annyira növekszik, amennyire megosztjuk. Abból születik, hogy hálát érzünk az ajándékokért, amelyeket kapunk és másokkal megosztunk. Ha csak magunknak tartjuk meg, amit kapunk, vagy ha nagy hisztit csapunk, hogy ezt vagy azt az ajándékot megkapjuk, akkor valójában megfeledkezünk arról, hogy mi magunk vagyunk a legnagyobb ajándék egymás számára. Mi vagyunk Isten ajándéka, írta Ferenc pápa üzenetében a gyermekek első világnapjára. A Nemzeti Választási Bizottság döntött az önkormányzati választáson legtöbb képviselő és polgármester jelöltet állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló közszolgálati műsoridő felosztásáról. A választási eljárásról szóló törvény szerint az önkormányzati választást megelőző kampányidőszakban a 8 legtöbb képviselő és polgármester jelöltet állító jelölő szervezet jogosult közzétenni politikai reklámját a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban. A politikai reklámok közzétételére rendelkezésre álló időtartam 300 perc. A háború a gazdaságból is kivonja az oxigént, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Nyírkátán. Dömötör Csaba a fórum előtti sajtótájékoztató hozzátette, minden egyes eurót, amelyet a háborúra fordítanak, más területtől kell elvonni. Úgy fogalmazott, minden egyes újabb háborús támogatási csomag kioltja azt az időpontot, amikor az európai gazdaság újra erőre kaphat. A parlamenti államtitkár kiemelte, az európai gazdaság 0-1% közötti növekedésre számíthat, aminél jóval nagyobb az emelkedés Oroszországban, az Egyesült Államokban és Kínában is. Gazdasági értelemben Európa húzta a legrövidebbet az elmúlt időszakban, mondta Dömötör Csaba. Amikor a béke mellett állunk ki június 9-én a fizikai biztonságunk mellett, megélhetésünket is védjük, közölte. A magyar emberek több mint 90%-a békepárti, és Magyarországon egyetlen olyan politikai szereplő van, a Fidesz-KDNP, amely következetesen 2 éve békepárti álláspontot képvisel, és június 9-i választás után is ezt fogja képviselni az európai döntéshozatalban, mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti lista vezetője Barcson. Deutsch Tamás a kormánypártok országjáró fórumához kapcsolódó sajtótájékoztatón hangsúlyozta. A magyar emberek elsöprő többsége azon az állásponton van, hogy az európai döntéshozatalban az ő véleményét, szándékát, elkötelezettségét békepárti álláspontot képviselve jelenítsék meg. A békepárti álláspont röviden leírható: azonnali fegyverszünet, béketárgyalások, és Európa ne finanszírozza az ukrajnai háborút, ne járuljon hozzá fegyverszállításokkal annak kiszélesedéséhez, elmélyüléséhez, közölte. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, de az Alföldön délutánra kiszárad a légkör, a gomoly felhők feloszlanak. Zápor, zivatar nagyobb számban a Dunántúlon és az északi megyékben alakulhat ki. Néhol heves zivatar sem zárható ki. Erős vagy viharos széllökés csak zivatar környezetében lehet. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó szállításunkat. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket.
Véleményem szerint az atomenergiának akkora szerepe lesz a zöld átállásban, amekkorát hagyunk neki. Tehát az atomenergia az egyetlen olyan jellegű energiaforrás, amely elméletileg és bizonyítottan gyakorlatilag is képes arra, hogy dekarbonizálja legalábbis a villamosenergia termelést. A villamosenergia termelés gyakorlatilag teljes egészében képes dekarbonizálni, aztán az, hogy már a fűtési, illetve szállítási üzletágakhoz tartozó kibocsátást mennyivel csökkentjük, az már egy távolabbi kérdés. De a villamosenergia termelést, ez az egyetlen egy olyan iparág van, vagy hát energiatermelési mód, amely valóban és bizonyítottan, tehát már működő példákon keresztül bizonyítva képes dekarbonizálni az energiatermelést. Ez igazság szerint egy PR jellegű probléma. Tehát itt nem technológiai jellegű problémák, és általában nem is technológiai jellegűek az ellenvetések sem, hanem PR jellegű kérdések, és innentől kezdve igazából az emberi pszichológia az, ami meghatározza, hogy milyen mértékben hasznosítjuk ezt az energiaforrást.
Nagyon érdekes ez a helyzet, mert ez a fekete-fehér jelleg, ez nem csak a közbeszédre jellemző, de a tudományra is. Ugye műsor előtt mutattam, hogy a Science Direct-en gyakorlatilag az első két cikk, amit az a nukleáris energiára kiad a kereső, az 180 fokos ellentétben áll. Az egyik azt mondja, hogy gyakorlatilag megvalósíthatatlan a klímavédelem az atomenergia mellett, a másik pedig azt mondja ki, hogy az atomenergia fúj csúnya rossz, és még ráadásul hátráltatja is a zöld átállást. Ennek a nagy része az egyébként szerintem két okra vezethető vissza. Az egyik az egy inkább politika-földrajzi ok. Gyakorlatilag van egy olyan jelenség, hogy az emberek az ismeretlen technológiától átlába félnek. Csak valaki keressen rá, hogy annak idején a váltó áram, egyenáram témakörbe Edison meg Tesla egymás ellen milyen lejárató kampányt indított. Ez mai napig ugyanígy megvan az energiaszektorban. Azért nálunk Európában egy lazan 40 éves munka van az atomenergia ellenes ilyen fóbiás hitegetésben. Szerintem ennek a legjobb példája az egyébként Fukushima volt, amikor elmondták, hogy úristen, most azt az erőművi baleset miatt 4000 embert kellett telepíteni, és több száz ember meghalt. Ez tök jó, csak annak valójában semmi köze nem volt az atomerőműhöz, azok az emberek a földrengésbe haltak, meg a földrengés miatt kellett, meg a cunami miatt kitelepíteni őket. Az atomerőműben elvileg egy egész darab ember halt meg, ugye ez egy munkás volt, aki sugárterhelést kapott, és emiatt rákos megbetegedésben elhuny. Meg ugye volt egy ember, aki fizikai sérülést szenvedett a földrengés során az erőmű területén, hát gyakorlatilag egy betondarab esett rá. Tehát, ez, hogy mondjam, ez az erőműben történt, de a sugárzáshoz semmi köze nem volt ennek. Tehát a másik dolog, hogy ez nem véleménykérdés, hogy atomenergia az most zölde vagy nem, ezt a Nemzetközi Energiaügynökségnek egy elég komoly modellezése előzte meg. Vagyok be, ők azért értenek az energiához, és ők gyakorlatilag a karbonsemleges modellben azt mondták, hogy gyakorlatilag, hogy 2040-ig meg kell duplázni az atomenergia mennyiségét, hogy elérjük a klímacélokat. Ennek nagyon egyszerű oka van. Az atomerőmű építése nagyon drága, a maga az erőmű építés egyébként nagyon környezet szennyező dolog, mert ugye a betongyártás, uránbányászat, stb. Ez környezet szennyező dolog. Szóval szokták hozzátenni, és az összes többi energiatermelési módszer gyártása is nagyon környezet szennyező. Tehát a lítiumbányászat a semmivel se környezetbarátabb, mint az uránbányászat. A napelemekhez szükséges alkatrészek legyártása, vagy a beton kiöntés, amit használnak a szélerőműveknél, az pontosan ugyanolyan környezeti lábnyommal jár. A beton az beton, teljesen mindegy, hogy atomerőműbe rakjuk bele, vagy szélerőműbe, vagy mondjuk egy gátba. És ez egyébként ugyanez a tanulmány kimutatta azt is, hogy egyébként gyakorlatilag az atomerőműnek a teljes életciklus alatt, kilovattórára leosztva a széndioxid lábnyoma, az pontosan ugyanakkor, mint a szélerőművé. Nem kisebb, nem nagyobb. Egyébként a naperőművé egy kicsit nagyobb, mint a szélé vagy az atomé. Ráadásul az fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag egy hamis kompozíció miatt gyakorlatilag Európában, ez sajnos egy politikai sajátosság, hogy ugye a zöld pártok egy része a szavazatokat úgy szerezte, hogy az embereket riogatta atomerőművel. Ez sokszor egyébként nagyjából az 5G Conteo szintjén valósult meg, tehát erről már szerintem fogunk beszélni. És ugye az a hamis felosztás terjedt el, és akkor itt már egy kicsi földrajz is van benne, hogy nekünk választanunk kell a megújulók és az atomerőmű között. Vagy-vagy. A kettő egyszerre nem fér meg. Ez nem igaz, ez végig egy érvelési, hát hogy mondjam, ha jó hiszemű akarok lenni, akkor azt mondom, hogy tévedés volt, ha egy kicsit szilárdabban akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy ez azért egy kicsit a szándékos megtévesztés, és ez sokszor már benne volt, NGO-k részéről is, és a valóság sosem ez volt, hanem mindig az volt a kérdés, hogy akkor süt a nap és fúj a szél, akkor legyen a megújuló. Ebben nincs vita szerintem. De ennek van egy maximum, amit elbír egy energiahálózat, és kell egy alaptermelés, minden politikai blabla ellenére, áram az gyakorlatilag a fizika törvényét követi, nem a politikai vélemények törvényeit, kell egy bizonyos mennyiségű áramot megtermelni, hogy neked a feszültség az 230 volt legyen, és 50 Hz legyen abban a vezetékben, amikor bedugod a laptopot tölteni. Ha ez nem így van, akkor probléma van, mert ha több, akkor ugye megsüti a rendszeredet, ha kevesebb, akkor meg azért megy tönkre az eszköz, mert a kis feszültség van. És ennek a kipótlására, vagy gyakorlatilag a zsinórára megtermelésére volt valójában két modell. A francia modell, ami azt mondta, hogy amikor nem fúj eléggé a szél és süt a nap, elég áramunk legyen, akkor atomerőművel termelünk áramot. A német modell ebben annyiba különbözött, hogy ők gázturbinát használnak. És gyakorlatban Európában most jelenleg a valóság az úgy néz ki, hogy a nagyon környezetbarátnak elgondolt, mert ott ugye napelem van, meg lehet ott atomerőműveket, úgyhogy az biztos nagyon zöld. A német energiaszektor az a lengyelek meg a olaszok után a harmadik legszennyezőbb jelenleg Európában. 332 g széndioxidot bocsájtanak ki minden egyes kilovattóra áram megtermeléséhez, és ehhez képest a francia az 85-öt. Mert ők nem gázturbinával termelik este meg téli napokon a áramot, hanem atomerőművel, ami működés közben nem bocsájt ki széndioxidot. Ráadásul azt is fontos kiemelni, hogy ezek a jó kis rúrvidéki széntüzelésű erőművek, amiből azért pár még működik, ezek sokkal károsabbak a környezetre, mint bármilyen atomerőmű. Fun fact, rákkeltő molekulát belélegezni egy hőerőmű közelében lényegesen nagyobb eséllyel fog megtörténni, mint bármennyi időt eltöltesz egy atomerőmű mellett.
Az emberiség körülbelül a 70-es évek környéke óta áll olyan szinten technikailag, hogy meg tudjuk oldani a teljes villamosenergia termelést atomenergiával. Változó, tehát ezt úgy hívják, hogy load follow, azaz terhelés követő termelés tekintetében. Németországban, amiket leállítottak a Zisár 2, illetve a Neckarstein atomerőmű, ezek 60%-a, tehát a teljesítményüknek 60%-át képesek voltak szabályozni 10 percen belül, ami százalékos, tehát gigawatt per perc százalékos teljesítményváltozásban megfelel gyakorlatilag a legmodernebb gázturbinás erőműveknek a szabályozásának. Tehát az egy nagyon-nagyon, hogy is mondjam, tehát ez megint csak egy egy rossz indulatúan terjesztett pletyka, hogy az atomerőmű az nem képes a terhelést után követni. Az valóban igaz, hogy akkor működik a leghatékonyabban, hogyha fogom magam és folyamatosan úgy jártam, hogy a csövön kifér, hogyha megnézzük, akkor a paksi atomerőművünknek 108 és 103 százalék között van, tehát a névleges kapacitásánál nagyobb mennyiséget tudunk belőle kivenni, nyilván a generátoroknak, illetve a különböző szabályozó köröknek köszönhetően. Tehát ez megoldható technikailag, és már meg is léptük. A franciák gyakorlatilag ezt csinálják, beléptek melléjük most már a finnek is, akik ezt csinálják, a svédek szintén képesek arra, hogy a vízerőművekkel tökéletesen kiegészítsék a egyébként meglévő 5 gigawatt, sőt 5-8 gigawatt atomenergia teljesítményüket. Tehát ez igazából nem ok arra, hogy ne használjuk. Erre egy ilyen mondással tudnék, tehát az atomenergia az egy drága módja annak, hogy olcsó áramot termeljünk. A megújuló energiák azok olcsó módjai annak, hogy drága áramot termeljünk. Hát akkor most döntsük el, hogy a fogyasztó szempontjából most melyik a fontos. Ideológiailag az, hogy mi termeli nekem az áramot, vagy pedig az, hogy mennyit kell csengetnem a számlára. Thank you.
Egyébként például, hogy mennyi ember halt meg az atomenergiától, arról egy irgalmatlan téveszme terjeg az interneten. Tehát a főcsapod az internetet, lesz olyan, ilyen több százezre számokkal fogsz találkozni, mert volt olyan európai zöld politikus, aki leírt egy ilyen nagyon nagy számot, és én néztem, hogy ez hogy jött ki neki. És akkor egy kis számogatás után rájöttem, hogy úgy, hogy ez a szerencsecsomag hozzászámolta a hiroshimai meg a nagaszaki atomtámadásban elhalt huntakat is, a atomenergia erőmű balesetekhez, a katonai, tehát katonai balesetek, illetve például atomtenger alatt járó elhunyt katonákat, mindent, amivel az atomszó szerepelt, az beleszámolta. Valójában atomerőmű miatt a legdurvább becslés, az ugye főleg Csernobil itt a Ludas, az 4000 fő. Évente ennél többen halnak meg Indiában a hőerőművek káros anyagkibocsátása miatti egészségkárosodás. Nem csak a széndioxidra kell gondolni.
Németországban olyan 10-12 ezer fő azoknak a száma, akiket a légszennyezés kapcsán közvetlenül az erőművi kibocsájthoz.
Európában rengeteg ilyen, például a hőerőműveknek a meddő hányóját fújja a szél, mert még befüvesítve sincsen, tehát és azt azért belőleg ez nem túl egészséges. Annyira talán csak vissza, hogy ugye miért van az, hogy a politika az egy kicsit ilyen furán áll az erőművekhez, az megint csak ide vezethető vissza, hogy ez a 40 évnyi sötétzöld agymosás, nem tudom ezt máshogy mondani, mert itt tényleg úgy kell elkezdeni, hogy olyan politikusok beszéltek erről, akikről látszik, hogy semmennyire nem értettek hozzá, hogy elterjesztették azt, amit említettél, hogy ugye az erőművek azok fejlődtek. Most bele kell gondolni, hogy nagyjából a fukushimai meg a csernobili erőmű az nagyjából akkor volt tervezve, mint a Trabant. A Paks 1-es erőmű az akkor volt tervezve, mint az 1-es Golf Volkswagen. Az új paksi erőmű az akkor volt tervezve kb. Mint mondjuk egy az első generációs Opel Astra. És annak egy továbbfejlesztése. Na most ehhez képest az új erőművek, azok meg már olyanok, mint mondjuk a legújabb Volvo, és a töréstesztje az autóknak az kicsit fejlődött, tehát mondjuk össze tudott hasonlítani, hogy balesetnél mennyi a túlélési esélyed egy Volvo-ban, meg mondjuk egy Trabantban. Most az atomerőművek pont ugyanennyit fejlődtek, nem csak a leszabályozásban, hanem a biztonságban. De hogy az atomerőművek a hivatalos dokumentumokban még mindig folyamatosan úgy vannak leírva, hogy a Trabant szintjén léteznének, és azért gátoljuk a Volvo szintű erőműveknek az építését, mert a Trabant szintűekkel baj volt. Erre mi lenne a logikus megoldás? A régieket bezárjuk és építünk újakat. De az a megoldás, hogy nem engedjük az újakat, biztonságukat építeni, és a régieknek nyújtogatjuk a üzemidejét. Gyakorlatilag nagyon rosszul állunk hozzá a dologhoz. Másrészt meg, amit már említettem, ez a hamis kompozíció annyira el lehet ültetve az emberek agyába, hogy hivatalos állami dokumentumokban folyamatosan ez a téveszme bele van írva. A lengyelt, a cseh dokumentumot tudom mondani, ami ezzel foglalkozik, az ő klímastratégiájuk, de ez konkrétan le van írva az, hogy az atomerőmű és a megújulók között választani kell, pedig soha nem ezek között kellett választani, hanem a gázturbina. Meg ugye azért a megújulóknál azt hozzá kell mindig tenni, hogy ugye megújulók azok az áramot nagyon változó pénzen termelik, nagyon függ attól például, milyen az időjárás. És csak egy példát mondjak, hogy ez a Lazard 2023-as felmérés, az mutatta ki, hogy a napelem az tud 24 dollárért is termelni kilovattóra, meg a wattóráramot, meg 282-ért is. Attól függ, hogy az USA-nak, ugye az USA-ban készült, hogy a déli vagy az északi részén van a napelem, meg hogy éppen milyen volt az adott évben az időjárás. A szél is elég nagy szórás, az ilyen 24 és 140 között van, és ehhez képest az atomerőmű az ilyen 141-200 között van, tehát nagyjából ugyanabban a skálában, mint az a nap. Nyilván az alsó rész az hiányzik, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ez ugye ez sosem így ijesz ki valójában. Tehát amikor az ember lát a tájban egy napelemet, vagy mikor beharang tévében van egy ilyen cikk arról, hogy na most átadtunk egy napelemet, akkor mindig képzelje hozzá a gázturbinát, ami éjszaka termeli az áramot. Ami meg rádob egyből a gázturbina egy plusz ilyen 150-200 közötti összeget. Tehát valójában ezt úgy kell nézni. Ha tárolod, az még rosszabb, mert egyébként az meg már ilyen 300 dollár környéki. És nem nagyon tudunk áramot tárolni, tehát minden ilyen tévhit ellenére az, hogy mi majd itt tározgatjuk az áramot, az ilyen tök jó hangzik, lehet vele kampányolni, meg interneten mémeket gyártani. A valóság az, hogy ez ilyen, most nem akarok, amit én ismerek, legnagyobb áramtároló rendszer az USA-ban van, az üzem biztosan tud 100 megawattot termelni 4 órára.
Az ár kategóriákban olyan szintű számháború megy, amiben egyszerűen nem érdemes belemenni. Leginkább azért nem érdemes belemenni, mert az élettartam az, amivel nem tudunk konkrétan igazságot tenni. A mindenféle ilyen bekerülési számolásban ugye amortizációs idők vannak véve. Na most az amortizációs időt, hogyha az atomerőműnek az eredeti építése során általában ezt 40 évben határozzák meg. Az új tervek azok 60 évre vannak. Na most ezek a 40 éves élettartamok, ezek most így nagyjából már járnak lefelé, nekünk is Paksnak így kvázi most járt le, 40 éves időtartam, és simán meghosszabbítható. Tehát, hogy akkor a korábban, tehát gyakorlatilag egy teljes egészében leamortizált, tehát a te tőke listádon már nem szereplő erőműved, az továbbra is termel neked egy gigawattóra áramot. Ezt mekkora diszkonttal számolod bele? Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ingyen termel, mert az erőműnek, az atomerőműnek az üzemanyagköltsége az gyakorlatilag nulla. Na most ehhez képest akkor nézzük meg a megújulóknak az amortizációs költségét. Hát az európai szélerőművek azok most igencsak hatalmas bukóban vannak, mert mint ahogy kiderült, hogyha az ember kivisz a tengerre valami vasat, akkor az akármit csinálok vele, akármilyen módon védem, az elkezd rozsdásodni. Egyszerűen a tengervíznél korrozívabb környezetet nem nagyon lehet elképzelni így a világon. És ezeknek a tengeri, amikhez gyakorlatilag nagyon nagy reményeket fűztünk, mert hogy a tenger fölött folyamatosan fúj a szél, és az északi tenger fantasztikus, ez lesz az új gázmező, vagy hát az új energiamező. Itt gyakorlatilag 5-10 év alatt tönkre mennek azok a szélerőművek, amiket egyébként 20-25 évre terveztek, és a Siemensnek olyan mértékű, és ugye a Siemens Gamesa, a Veolia, ezek olyan mértékű garanciális költségekbe vannak beleverve, amik egyszerűen a cégek profitabilitását lenullázták. Emiatt olyan szintű összeomlása van a részvényárfolyamoknak, hogy gyakorlatilag a szélerőműveknek az előrevetített kiépítését azt gyakorlatilag visszaszabályozták most már az előrejelző cégek is, és szerintem ez még folyamatosan fog tovább. Tehát mi, mármint Magyarország, akik nem ültünk föl erre a szélerőműves bizniszre, szerintem most már nem is fogunk.
Van egy érdekes földrajzi vonatkozása, ugye, hogy a Németországban azért az egy tipikus probléma, hogy ugye a német ipar az két helyen van a déli részén, a Bajorországban, meg a Ruhrvidéken. Ugye a Ruhrvidékre nem nagyon kell ez a szélerőműves napelemes áram, mert ott ugye például a vegyiparnál nem tudom kibe kapcsolgatni a rendszer, tehát ott akkor elszúródnak a molekulák, lehet előről kezdeni, és minden mehet a kukába. Az autóiparnál meg lehetne azt tenni, hogy az erőműbe, hogy az autógyártás, azt tudom úgy hangolni, hogy amikor tudom, hogy jön a napsugárzás, fúj a szél, akkor csináljuk az energiaigényes részfolyamatokat, és a kevésbé energiaigényeseket időzítjük. Nem könnyű, elméletben meg lehet oldani, senki nem próbálta még ki egyébként, azt hozzá kell tenni. De a fő probléma az, hogy Németországban annyira jól sikerült az energiaszektor elleni politikai hergelés, az elmúlt 40 évben, hogy most már kisebb néplázadást tör ki, csak egy felső vezetéket akar valaki keresztül vinni. Ezért az van, hogy gyakorlatilag az északi szélerőművek és a déli ipar között nincsen vezetékhálózat, hanem jelenleg valójában az történik Németországban, és ezt szépen ügyesen el van sikálva a statisztikában, hogy az északi szélerőműveknek az áramtermelését azt vagy Hollandiában exportálják, vagy Dániába és Lengyelországba, és a cseh meg lengyel hőerőműveknek a vezetékből hozzák el az áramot a déli részre. És gyakorlatilag a jó kis széntüzelésű lengyel erőművek, amik közül egyébként többet már be kéne zárni, mert olyan szennyezőek, úgyhogy ugye van például egy olyan erőmű, ami ellen Európai Uniós bírósági döntés, hogy be kell zárni, mert higany tartalmaz az ottani kőzet, és emiatt nagyon környezetszennyező az ott a bányászat. Az erőmű, a lengyelek úgy vannak fel, hogy inkább fizetik napi szinten a bírságot, de nem zárják be az erőművet, nem feltétlen csak azért, mert nagyon kell az áram, hanem azért is, mert egyébként egy szociális katasztrófa lenne azon a térségen, mert általában ezeken a bányászvidékeken az egyetlen nagy foglalkoztató a szénerőmű, bány és az erőmű, nálunk viszont is ez egyébként erre egy példa, Észak-Magyarországon, és ugye pont ezért van az, hogy sem a németek, sem a lengyelek nem nagyon ácsingóznak. Minden ígéret ellenére folyamatos csúszásban vannak ezeknek az erőműveknek a lezárása. És ugye mindig szokott lenni egy érv a mellett, hogy például az atomerőművekkel az egy hatalmas nagy baj, és azért drágák, mert hogy ugye nagy késésekkel adják át az erőműveket. 5-10 éves késések vannak, ezt nem szokták hozzátenni, meg egyébként minden erőmű nagy beruházásban. Meg kell nézni a lengyeleknek az új hőerőművét, gázturbinás hőerőművét, az gyakorlatilag ugyanolyan csúszásban van, mint a svéd atomerőmű volt. Ennek semmi köze nincs konkrétan az atomiparhoz, ez egy európai építőipari problematika, ez kicsit földre, az kicsit demográfia. Egész egyszer, ugye 70-es éve volt az olajválság, akkor épült ki Európában egyébként a nagy infrastruktúra. A vasútépítés, kikötők, a vízerőmű építési hullám Európában akkor zajlott, meg mindenféle erőmet elkezdtek építeni. Ugye például ilyen szempontból Magyarországon ugye esetében, amit érint az a bőség vízerőmű, az például már legutolsó között volt a nagy európai vízerőmű építési hullámban. De ezt 90-es évek lezárult. Gyakorlatilag az európai nagy infrastruktúra kiépült. 90-től 2000-es évekig gyakorlatilag volt egy generációváltás az építőiparba. És ezek az öregek, akik építettek ki 1000 megawattos erőműveket, most ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ez egy gázturbinás 1000 megawattos vagy atomerőmű, ez a réteg ez elment nyugdíjba. Az új réteg, azok is nagyon jó mérnökök, de hát ők egész addig miket építettek? Autópályákat, plázákat, mit tudom én, bevásárlóközpontokat, kicsit más skidrek kellenek, és Európában minden nagy beruházás irgalmatlan késéseket szenvedett, meg az USA-ban is, emiatt. Emiatt van az, hogy egyébként a vasút egész Európában amortizálódik, vagy hidak omlanak össze, ez egy olyan probléma halmaz, aminek egyébként nagy köze van ahhoz, hogy gyakorlatilag egy tudás réteg ez, meg egy ellátási lánc, tehát ez a megaberuházásokhoz szükséges ellátási lánc, ez gyakorlatilag a 90-es években szétesett, mert senki nem költött ezekre. Az első komoly nagy megaberuházás, amit európai szinten brutális csúszások nélkül meg tudtunk csinálni, azok egyébként az LNG terminálok voltak a tavalyi év folyamán.
Gyakorlatilag, hát volt.
Igen. Egészen addig Európában ilyen nagy beruházások folyamatosan 5-10 éves csúszásokkal mentek. Ez mondom, tehát ilyen szempontból ez nem az atomerőművek sajátossága, már csak azért is, mert nézzük meg a Kínát, ahol folyamatosan zajlottak meg a beruházások, ott úgy gyártják az atomerőműveket, mint nálunk a tömbházakat, tehát gyakorlatilag csúszás nélkül ütemidőre, mert megvan ez az ellátási rendsz. Nyilván ott is vannak problémák, de hozzáteszem ott is ugyanúgy vannak problémák a gázturbinás erőművekkel, meg a vízerőművekkel is, nem csak az atomerőművekkel.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben megismételtük az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó szállításunkat. A témáról Németh József Lukács, biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ökumené, a Testvéregyházak félórája című műsorunk következik. Ma a Református Egyház adását sugározzuk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a Református Egyház életéből. Az Európa Rádió Református Közéleti Magazinja.
Köszöntöm Önöket, Kojsza Péter vagyok. Mai adásunk témája a grafológia, természetesen keresztény szemmel. Tarac Köziné Nemes Mónika két hivatást választott magának, a teológiát és a grafológiát. Azt mondja, látszólag ezek szemben állnak egymással. Ő mégis úgy gondolja, az emberi kézírással foglalkozó tudomány egy Istentől kapott szent eszköz, aminek a segítségével kapukat nyithat a másik ember felé.
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak, akik azért az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg. Én nem is tudom elképzelni, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni. Tényleg, hogyha az ember krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiségképéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Rádiózzanak velünk! Sokszor megosztanak a vélemények a grafológiával kapcsolatban, egyesek a pszichológia egyik ágának tekintik, mások pedig azt mondják, hogy ez egy különálló tudományterület. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Hol foglal helyet a grafológia a tudományok sorában?
Azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nehezen fogadják el, hogy a grafológia az tudományág lenne. Nem mondhatom azt, hogy teljes mértékben elfogadott, még a 21. században is, de a 20. századtól kezdve azért a grafológia és a pszichológia szorosan összekötődött. a két tudomány elkezdett egymás mellett fejlődni, és a grafológia igenis használja és alapoz a pszichológia felismeréseire és tudományára. Hát igazából én tudományként kezelem, tehát számomra az, de sokakban él róla egy sztereotípia, egy előítélet, egy ítélet, és emiatt nehezen tudják becsatolni oda. Tudni kell azt is, hogy nagyon sok grafológus tudománytalanul használja, én úgy gondolom, és van nagyon sok remek grafológus, aki azért folyamatosan képezi tovább magát, igyekszik a pszichológia felismeréseit, újabb kutatásait is elsajátítani és beépíteni a grafológiai munkájába.
Annak ellenére, hogy sokan nem fogadják el önálló tudományterületként, azért azt látjuk, hogy egyre több helyen használják. Mi lehet ennek a kettősségnek az oka?
Az igazság az, hogy csak a grafológia és egy grafológiai elemzés önmagában nem helyettesíti azt, hogy egy teljesen feltérképezzünk egy személyiséget. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy a grafológia, még akkor is azt tudományként műveljük is magas szinten, az elegendő lenne egy személyiség felismeréséhez. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a pszichológiai tesztekkel és a legjobban összeállított és legmodernebb tesztekkel sem lehet egy személyiséget, egy lelket felmérni teljes mértékben. Mégis alkalmazható, azt gondolom, hogy egy terület, egy szakág lehet, ismereteket adhat, benyomásokat adhat, nagyon nagy igazságokat nyithat meg egy adott személyiséggel kapcsolatban, de nem lehet kijelenteni azt, hogy ez kizárólagosan az útja annak, hogy megismerjünk egy embert.
Azt mondtad, hogy nagyon sokan tudománytalanul használják a grafológiát. Mit értesz ezen ott?
Az első, ami az emberekben lejön, mikor hallják, hogy grafológus vagyok, vagy egy grafológussal találkoznak, hogy oda képzelnek egy kristálygömböt, és akkor valamiféle ilyen misztikus, varázslásos dolgot sejtenek mögötte. Ezért nagyon sok keresztény ugye el is utasítja, beleteszi a pszichológia, asztrológia, grafológia a batyuba, és akkor az egészet le is söpri az asztalról. A tudománytalanság abból fakad, mikor ebből népszerűséget akarok kovácsolni magamnak. Tehát a kezemben van egy olyan tudomány, vagy olyan ismeretnek vagyok a birtokában, ami nagyon veszélyes tud lenni például az egyes emberek számára, mert mégiscsak a kézírásból a személyiségnek olyan jellemzői területei nyílnak meg, amit nem szívesen nyitnak ki. Tehát egyrészt azért, mert veszélyes számára kategorikusan elutasítja, egyrészt azért, mert úgy érzi, hogy itt vannak valamiféle rejtett dolgok, amit ő nem tud irányítani, nem is szeret, hogyha mások ezt kézbe vennék. Másrészt pedig, hogyha egy grafológus nem alázattal, nem szeretettel, nem tudományosan fog hozzá ehhez a dologhoz, és belemászik az emberbe, és tényleg csak a saját népszerűségét keresi, tehát hogy ezzel lehet villogni magyarán. Tehát olyan dolgokat látok meg a kézírásból, amire a másik csak meghökken, és akkor innentől kezdve már nem a másik szeméről szól a történet, hanem rólam, ez nem helyes.
Azért szögezzük le, hogy a grafológiának semmi köze nincs az asztrológiához és semmilyen varázslathoz. Bár ez egy tudományterület, lehet-e ezt keresztény szemléletben végezni ezt a munkát, ezt a tudományterületet?
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak. Tehát azok, akik az írással, és én azt gondolom, hogy itt az írást a nagybetűs írásra is gondolok, tehát a szentírásra, akik azért az Isten vezetése és az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg, hogy ahány ember annyi írás, és akkor elkezdték szeretettel művelni, felfigyeltek erre, képezték magukat, a tapasztalataikat összegyűjtötték. Tehát valójában én nem is tudom elképzelni, hogy ezt keresztet, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Ezt nem lehet másképp csinálni. Nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni. Nem lehet másképp. Tehát én amikor elvégeztem a grafológiát, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy sokakban ez ellenérzést váltott ki, én Istentől kaptam egy ajándékot ahhoz, hogy egy másik emberhez közelebb kerüljek, és segítsek neki ezzel a tudománnyal a továbbfejlődésében.
Tehát azt láthatjuk, vagy azt tapasztalod, hogy egyházon belül is van egyfajta ellenállás a grafológiával szemben?
Természetesen, mert mindenki más hőfokon él, tehát hogy másképp éli meg a hitét, másképp gyakorolja a hitét, és tényleg vannak, akiknek a pszichológiával együtt ez nem fér be. Én ezt elfogadom, senki sem győzködöm. Volt már olyan beszélgetésem, amikor, na akkor teszteltek, és egy csodálatos beszélgetés jött ki belőle, egy lelki beszélgetés jött ki belőle, és kiderült, hogy tényleg, hogyha az ember Isten vezetése alatt, krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiség képéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Azt szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre. Ebben a beszélgetésben szerintem ezt nyugodtan tovább szűhetjük abba az irányba, hogy a kézírás is lehet a lélek tükre. Mi mindent tudhatunk meg egy embernek a kézírásában? Mi minden derülhet ki ebből?
Kézírásból nagyon sok minden kiderül. A személyiségnek alapvető rétegei is, tehát olyan személyiségvonások, amik nem fognak megváltozni, bár saját magamat javítom, mert az ember léte és elhívása Istentől nem a tökéletesség, hanem a folyamatos növekedés. Tehát folyamatosan változunk. Nem tudunk változás nélkül élni, tehát még egy idős ember is képes a változásra. Ugyanakkor vannak benne olyan jelek is, amik éppen az aktuális állapottól függnek. Ilyen íráskörülmények vannak, hogy milyen a külső környezet, milyen a lelki állapota, milyen a fizikai állapota valakinek, milyen adottságai vannak, mik azok az életkörülmények, élettörténetek, mi az az aktuális helyzet, amiből éppen most jött, és ami befolyásolhatja a kézírását. Azt mondjuk, hogy a kézírás agyírás. Tehát onnantól kezdve, hogy az írás az készségé válik, tehát már tulajdonképpen nem is figyelem, hogy én hogyan írok, mint egy első és második osztályos gyerek, akkor onnantól kezdve már nem nagyon tudom befolyásolni, hogy ezek a személyiségvonások és ezek az éppen aktuális jellemzők belekerüljenek, beleszövődjenek a kézírásomba.
Lehet-e a kézírásomat megváltoztatni tudatosan, és tudok-e ezáltal úgymond hazudni, vagy tudatosan más képet festeni magamról, mint amilyet szeretnék? Már hogyha ez valakinek a szándékában áll, persze.
Hát persze, hogy lehet. Sőt, vannak, tehát azért, tehát vannak rá próbálkozások azoknak az embereknek a részéről, akiknek vannak kriminalisztikus hajlamai. És én azt gondolom, hogy főképp azok, akiknek vagy nagyon rossz szándéka van, tehát tényleg kriminalisztika területére tartoznak azok az emberek, vagy olyanok, akik az én képükkel valahogy nem tudnak mit kezdeni, és egy kiforratlan én képük van, és kevésnek érzik magukat, mást szeretnének mutatni, vagy esetleg van benne egy szándékosság, hogy igen, kifejezetten egy jobbik oldalamat szeretném, és akkor elkezdenek érni, de ez a kézírásban abszolút lejön és látszik. Azt tudni kell, hogy maximum két soron keresztül tudunk tudatosan odafigyelni, tehát kontrollálni a figyelmünket, hogy megformáltak legyenek a betűink, de
utána elveszítjük,
igen, mert ez íráskészség, tehát egyszerűen nem arra figyelsz, amit írsz a mondandódra, a tartalomra, és az utolsó két sor az, amiben szintén visszajön, a záráskor egy ilyen kontroll, hogy akkor most visszatérek oda. Egy egész oldalt teleírni, ahhoz nagyon-nagyon komoly elszántság kell, hogy én végig tudatosan úgy írjak, hogy én egy másik oldalamat akarjam mutatni. Egyébként erre egyértelmű jelek vannak a kézírásban, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon mást akar csinálni, tehát ott megtorpanások vannak, más a vonalvezetés, görcsösség van, tehát ott nagyítóval is nagyon könnyen ki lehet mutatni, meg szabad szemmel is, más a nyomatéka az írásnak, hogy az a személy nagyon-nagyon görcsölt és nagyon-nagyon figyelt arra, hogy hogyan ír.
És még egy dolgot emelnék ki, az aláírást. Az elképzelhető, hogy az aláírásunk különbözik egyébként az írásunktól, az írásképzelhető?
Az aláírás egy külön szakterület, tehát annak, akik kifejezetten az aláírással foglalkoznak, és jelentek meg nagyon jó grafológiai könyvek, amik a kifejezetten csak az aláírással foglalkoznak, híres embereknek az aláírásait is összegyűjtötték. Az aláírás az egy plakát önmagunkról. Ez azt jelenti, hogy ebben az aláírásban vagy az van benne, ami vagyok, és ezt én nagyon szépen és tudatosan érett személyiségű emberként azt írom le, ami vagyok, vagy pedig, ami szeretnék lenni. Ez általában az írás minta során egyértelműen kiderül, hogy az a személyiség milyen én képei rendelkezik, vagyis hogy az én képe és az én ideál egálban van-e. Ha az egálban van, akkor az aláírásom általában ugyanolyan, mint a szövegírásom, tehát itt látom, hogy oké, tehát ő nem akar más mutatni, sem jobb, sem rosszabb, fölvállalja önmagát. Az aláírás az egy különleges dolog, kiírja-e teljesen a nevét, vagy csak a családnevet, vagy csak a keresztnevét írja ki a személy, összeköti az aláírás például, milyen plusz jeleket használ, megalkotott-e az az írás. Ugye magunkról tudjuk, hogy azért ilyen kamaszkorban elkezdjük az aláírásunkat próbálgatni, kreálni, tehát ahogy a személyiségünk fejlődik, hogy próbálunk egy ilyen plakátot létrehozni az aláírásunkban, nagyon sok mindent elárul. Aláhúzom, pontot teszek a végére, teszek különböző díszítéseket hozzá, vagy egyértelműen áthúzom középen az egészen. Tehát az aláírás az rengeteget árulkodik.
Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire vannak exakt szabályok a grafológián belül, mennyi múlik a grafológusnak a személyiségétől, a szubjektivitásától, az egyéni megítélésétől?
A grafológia az is éppen ebben rejlik a tudományossága és az exaktsága, hogy azért mérési eszközöket használunk, és megvannak azok a standardek, a több mint 200 írásjegyet vizsgálunk, amelyben azért tudunk mihez képest viszonyítani, meg vannak ezek a mérési eszközök, meg vannak a normák, amik azok a normál tartományok, a nem normál tartományok, amelyek alapján tudjuk ezeket a kézírásokat vizsgálni. Ezek a mérések szerintem nagyon fontosak, különösen akkor, hogyha egy teljes körű személyiségképet akarok elkészíteni. Ugyanakkor vannak szubjektív tényezők is, és vannak olyan tényezők egy kézírásban, például a formanívója, a ritmusa, a makrostruktúrája, tehát hogy hova helyezi az írástömböt a fehér lapon, tartja-e a saját standardjét, tehát a saját írását megfelelőképpen végig következetesen tartja az írás során. Tehát vannak olyan írásjellemzők, amiket viszont mégiscsak szubjektíven kell megítélnem, és hát ez olyan, mint egy prédikáció, tehát magadat nem bírod belőle kiszedni, tehát mégiscsak benne vagy te is. Van egy erősen intuitív ága is a grafológiának, tehát akik erre teszik a hangsúlyt, van egy másik ága, amelyik csak a mérésekre és a mérésekben tartja a forrását igazából a személyiségkép készítésének. Én azt gondolom, hogy egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni, nem szaladhatok el nagyon intuitívan, és csak a grafoszimbolikával foglalkozom, hanem nagyon komolyan a kettőt ötvöznöm kell ahhoz, hogy egy mégiscsak egy valósághű személyiségkép kerüljön ki a kezem alól.
Részben már említetted, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni a grafológusnak, amikor egy írásképet elemez. Érdekességképpen tudnál említeni egy-két olyan általános dolgot, amiből következtethetünk az illetőnek a személyiségére?
Legjobban talán a 10 perces elemzésekből tudnék példákat hozni. Ezek olyan rövid portrék, rövid elemzések, amikor a kézírásnak a készítője, tehát tulajdonképpen 10 percen van rá, és első látásra kell, az első látás és az első benyomások alapján kell, és mérőeszközök nélkül egy nagyon jó személyiségképet készíteni. Ezek nyilván a legjellemzőket emelik ki. Például ilyen az egyik kedvencem a dőlés. A dőlés a grafológiában az értelem, érzelem és akaratnak az egyik vizsgálandó jegye és területe, és ha már ránézek egy kézírásra, és akkor látom, hogy ez egy balra dőlő írás, akkor tudom, hogy egy olyan emberrel ülök szemben, aki eléggé akaratos, és nagyon nehezen enged ebből az akaratból, sok mindent ilyen tekintetben irányít a saját életében. Ha állóírással van dolgom, akkor tudom, hogy egy értelemvezérelt ember, tehát ő egy olyan ember, aki mindent fejből. Ennek van jó és rossz oldala is, tehát például az érzelmeit is fejjel tudja kontrollálni, és az erősen jobbra dőlő írással azt tudom, hogy ott egy olyan úgy szoktam mondani, hogy szívemberrel van dolgom, bár ez nem biblia értelemben, mert a Bibliában a szív az értelemnek a helye, tehát egy olyan emberrel van dolgom, aki általában az érzelmei mentén gondolkodik, dönt, keresi a kapcsolatokat az emberekkel, önmagával, tehát ez az erőssége is, és ugyanakkor a gyenge pontja.
Az is kiderül mondjuk a kézírásból, hogyha valaki mondjuk egy nehéz időszakon van túl, vagy hogyha valakinek egy olyan törés volt az életében, ami alapvetően megváltoztatta?
Igen, mert nyilván, hogyha egy nagyon nehéz időszakban van, akkor a hangulata, a lelkiállapota nyomottá válik, bezárkózik, a szociális kapcsolatait is zárja maga körül, tehát például nagyon jól látszik, hogyha valaki egy éppen ilyen szakasz az majd él, hogy szívesebben burkolózik önmagába, kevésbé nyit az emberek felé. Nagyon jól látható például az, hogy valaki nagyon szeret közösségben lenni, de jelenleg annyira sebzett a másik ember által, hogy nem mer nyitni, nem mer közeledni, nem enged közel magához embereket. Tehát ezek a kötésformákban, a végvonalakban egyértelműen látszódnak, hogyha valaki éppen egy bezárkózós állapotában van. Előfordul, hogy egy fehér papírlap, ugye, ami szimbolizálja maga a fehér lap a grafológiában az életteremet, azt az életteret, amiben én élek, amiben én elfoglalom a helyemet, hogy olyan pici betűkkel ír, vagy hogy nagyon-nagyon középre teszi, tehát nagyon nagy margókat hagy, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy távolságokat tart mindenkitől.
És segíthet abban a grafológus, hogy megtalálja az illető saját magát?
Ez olyan, mint a gyöngyhalászat, hogy le kell menni a gyöngyért, és vissza kell jönni. Lemegyek, búvárkodom ott egy kicsit, feljövök. Amit Isten vezetés alatt kaptam, felismeréseket, látást, a saját szemeimmel és a lelki szemeimmel azt átadom, de hogy valójában rálép-e erre az útra, vagy elindul-e, vagy ez a impulzus segíten neki abban, hogy éppen átlépjen egy következő lépcsőfokra, ez már tényleg azon a másik személyen fog függni. Vannak olyan kapcsolataim, amik elindultak ilyen grafológiai elemzéssel, és egy-két évente újra jelentkeznek, és megosztják velem a fejlődésüket, tehát elküldik újra a készírásokat, és fölteszik a kérdéseket, hogy akkor hogy látom, hogy sikerült előrelépni, akkor, amikor beszélgettünk onnan, hogy látom, elindult egy fejlődés jó irányba, rossz irányba. Tehát azért vannak ilyen szeretett kapcsolataim, és ez tényleg a grafológia nyomán született, amiben látom azt, hogy van, akinek segített.
Említetted a reakciókat, amiből szerintem nagyon sok van, de kettőt emelnék ki. Az egyik, hogyha valaki ebből elutasítja, amit mondtál, hogy nem, én nem ilyen vagyok, ez biztos nem én vagyok. Vagy a másik véglet, aki beismeri, elmondja, hogy igen, egyébként nem szívesen beszélek erről, de én valójában ilyen vagyok. Te melyikkel találkozol a leggyakrabban?
Talán egy-két eset volt, amikor azzal találkoztam, hogy értsd jól az igazságot, ami ott megnyílt, fölnyílt, az ő személyiségével kapcsolatban nagyon határozottan és kategorikusan elutasította. Azok az emberek, akik ezt így elutasítják, teljesen mindegy, hogy grafológusnál, pszichológusnál, lelkipásztornál járnak, vagy magával az Úristennel beszélgetnek, mindaddig nem képesek a fejlődésre, amíg ezzel az igazsággal nem hajlandóak szembenézni. Nagyon ritka. Tehát én tényleg egy-két esetben beszélgettem úgy egy grafológiai elemzés kapcsán, hogy nem akartak tovább lépni, de általában mindig ott volt így a beszélgetésünk mögött, hogy tudja, de nincs kész rá, hogy változtasson, vagy hogy egyáltalán nem, változtatni azért nem tud, mert nem tudja elfogadni ezeket a kijelentéseket.
Volt már arra példa, hogy olyan embernek az írásképét elemezted, akit már régóta ismersz? És ha igen, akkor ez jelentette neked mondjuk nehézséget, vagy éppen ellenkezőleg sokkal könnyebb volt így?
Egy autószerelőhöz hasonlítanám így grafológusként magamat, hogy egy nagyon jó autószerelő, ha elmegy mellette egy autó, különösen egy jól ismert, egy olyan autó, amivel sokszor volt dolga, akkor már a hangjáról tudja, hogy valami nem jól van, és azt is meg tudja mondani, hogy hol. Én sem tudom a szememet kikapcsolni, tehát bárhol, bármikor, bármilyen régi ismerősömnek a kézírásával találkozom, azért nem tudom kikapcsolni a szememet, tehát látom, nagy meglepetéseket nem okoz. Tehát azért azt gondolom, hogy az az emberismeret, amit kaptam Istentől ezekben a régi kapcsolatokban, azért nem csúszott annyira félre, hogy a grafológiai elemzés hatalmas meglepetéseket okozott volna.
Az életnek egyébként mely területei azok, ahol a leggyakrabban kérik grafológusnak a segítségét, vagy ahol a leggyakrabban használják ezt a tudományterületet?
A személyiségkép az, amit a legszívesebben, tehát a grafológia kifejezetten ennek a tudománya, a személyiségnek a feltérképezése, de használják pedagógiai grafológiában, használják ugye a munkaterületen, munkaerő kiválasztásban, vezető kiválasztásban is, van, aki a történelmi grafológiát szereti, tehát igazából nagyon-nagyon használható, de azért mégiscsak azt mondom, hogy az írás analitikával szemben, és az írás szakértéssel szemben, ez kifejezetten a személyiségre koncentrál.
Annak idején miért döntöttél emellett a tudományterület mellett? Van valamilyen személyes motivációd?
Amikor a pásztorál pszichológiát tanultam, a nővérem abban az időben párhuzamosan a grafológiát tanulta, ő magyar történelem szakos tanár, és mindig, amikor találkoztunk a képzések után, akkor mindenki előszedte a jegyzetét, és elkezdtünk beszélgetni, hogy én mit tanultam pszichológiából, ő elmondta, hogy mit tanult grafológiából, és felkeltette az érdeklődésemet. Tehát azt mondtam, hogy ez fantasztikus, tehát ez hihetetlen, hogy a kézírás alapján a személyiséghez ilyen közel lehet tanulni, amit én pszichológiából tanulok, ő grafológiából nagyon sok mindennel alá tudta támasztani, és akkor azt mondtam magamban, hogy ha még egyszer lesz lehetőségem tanulni, akkor én grafológiát szeretném elsajátítani, mert ezzel egy ilyen háromlábú kis széken fogok ülni. A teológia, a pszichológia és a grafológia egy csodálatos ötvözetből talán még szebb, még különlegesebb segítséget tudok felajánlani azoknak, akik kéri.
Mi az, ami a leginkább vonz ebben a területben? Részben már említetted, hogy egy fontos motiváció, hogy tudj másoknak segíteni.
Kicsit a grafológiának, a grafológia iránt érdeklődés az, ami behozható segítségképpen a lelki gondozásba. Tehát én azért nem gondolom, hogy bárki csak úgy bemenne egy pszichológushoz, vagy az ifjúsági alkalmakon felállított meghallgatlak sátorba, hogy most ő elmondja a lelki problémáit, de mivel a grafológia esetleg felkelti az érdeklődését, és azt mondja, hogy na, ilyet is tud, akkor lássuk, hogy mi jön ki belőle, eljön, és ha én nem maradok meg egy ilyen felszínes síkon, és tényleg nem a népszerűségről szól az egész, hanem az, hogy ezt a másik javára fordítsam, ami ebből kijön, akkor egy nagyon, nagyon klassz lelki gondozói beszélgetését tud formálódni, és ebben eszköz a grafológia. Tehát én ezt azt gondolom, hogy a pásztori szolgálatomban mind a pszichológia és mind a grafológia eszköz.
És kapukat nyit a másik ember felé, hogyha jól értem.
Tehát gyakorlatilag egy ajtó, ahova bejön, és nem feltétlen azzal a szándékkal jön be, hogy ő most tanácsot kérjen. Tehát nem lelki gondozásért jön, nem lelki vezetésért jön, nem tanácsért jön, hanem belép ezen az ajtón, ami érdekes, szeretné megnézni, hogy mi van mögötte, vajon mi sül ki belőle, és akkor közben is ugyan oda lyukadunk ki, ahonnan, ami elől ő esetleg egy kicsit menekült, vagy nem szívesen szerette volna azt a jellegű beszélgetést kipróbálni, de ugyanott kötünk ki, mert a kézírás alapján egy lelki gondozói beszélgetés indul el.
Innen nézve viszont egy nagyon fontos missziói eszköz is lehet, terület is lehet, nem a grafológia.
Én annak tartom, tehát én annak ellenére, hogy néha úgy érzem, hogy küzdeni kell az ára, mert manapság azért jobban elfogadják, tehát le kell bontogatni azokat az előítéleteket, amik úgy rárakódtak, amik egyes emberekben hozzákötődnek, és igenis másik javára fordítható szent eszköz lehet.
Hol tartunk most ezen az úton, hogy ez megvalósuljon?
Én azt gondolom, hogy mint minden ebben az életben a személyes kapcsolatokban dől el. Tehát, hogyha én egy megbízható társ leszek ebben a beszélgetésben, és nem egy olyan ember, aki több tudással rendelkezik, aki visszaélhet azzal a tudással, avval az ismerettel, amit a másik emberről kapott, akkor ebben a személyes kapcsolatban válik igazából szerethetővé a grafológia. Tehát ha én nem alázattal, nem szelíd lelkűséggel, én nem a másik ember tiszteletével, ítélkezés nélkül, ez nagyon fontos. Tehát, hogy azt élje meg ebben a beszélgetésben, hogy én nem ítélkezek. Tehát nincs fehér és fekete, és nem bántom. Nem ítélkezem. Ha nem kér tanácsot, nem adok. Ha kér, akkor segítek, hogy megtalálja a saját válaszát. Ilyen szeretettel veszek részt egy grafológiai elemzésben, akkor ebben a személyes kapcsolatban fog az előítélet igazából lebomlani.
Mai adásunkban Tarasz Közinné Nemes Mónika, pásztorálpszichológus, grafológus volt a vendégünk. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu internetes oldalon a hangtár menüpont alatt. E-mailjeiket az info@europaradio.hu címre küldjék, és telefonon is kereshetnek minket, elérhetőségünket a már említett honlapon találják. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Ökumené címmel a testvéregyházak fél óráját hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.